Ez a prédikáció elhangzott 1989. március 1-én. Egy testvér összejövetel, a téma Efézus 6. fejezetének 13-tól 20-ig, vegyétek fel Isten teljes felszerelését. Ígét híret Isten megbízásából, Frank testvér. Számunkra, akik itt vagyunk, mint helyi gyülekezet, és én általában, akik ma itt összegyűltünk, öröm és kiváltság egyaránt, hogy valóban az Úr, az élő Isten előtt találkozhatunk, hogy megismerjük az ő akaratát, imádkozhassunk testvérekként, beszélgethessünk egymással, Isten válaszát keressük, megtaláljuk, és megkapjuk az ő szavaiból. Ezt a testvér összejövetelt a következő jelmondattal rendeztük meg. Mindenki meg van hívva, aki Isten igéjét elismeri feltétlen igazságként magának. Aki a Szentírást Isten igéjének tekinti, és minden kérdésre vonatkozó válaszként elfogadja és egyetért vele. Ebben az értelemben szeretnénk már az első órától kezdve közeledni Istenhez. Úgy hiszem, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, az évek során tudatára ébredtünk annak, hogy először is mit bízott ránk Isten, másodszor pedig, hogy milyen felelősséget kaptunk, vagy lett ránk ruházva azzal, hogy továbbadjuk, amit az Úrtól kaptunk, és harmadszor, hogy ápoljuk a testvéri közösséget, szeressük egymást, tiszteljük egymást, és kérjük Istent arra, hogy minden módon segítségünkre legyen. Nem azért hívtuk össze a testvéreket, hogy valaki tanítsa őket, hanem azért hívtunk össze benneteket, hogy együtt imádkozzunk Isten színe előtt, olvassunk, beszélgessünk egymással, és amint már mondtam, megismerjük Isten akaratát, és megtegyük azt. Megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívást. Minden esetre hiszem, hogy Isten meg fog ajándékozni minket olyan napokkal, amelyeket soha nem fogunk elfelejteni. És különösen mi, akik sokat hallottunk Isten igéjéből, és már néhány választ is kaptunk, bele tudjuk magunkat állítani azok helyzetében, akiknek bizonyára még vannak nyitott kérdéseik, és Isten segítségével meg akarjuk válaszolni azokat az íge és a Szent Szellem vezetése által. Ami ezekben a napokban igazán fontos, az az, hogy mindannyian eltemessük, félretegyük a saját programjainkat, elfelejtsük a saját ismereteinket, akaratunkat és cselekedeteinket, és bensőségesen kérjük Istent, hogy helyezzen be minket az ő tervébe, vegyen be az ő akaratába, abba a feladatba, amelyben felhasználhat minket a gyülekezet felépítésére és áldásként. Hiszem azt is, hogy eljött az idő, amikor meg kell értenünk azt, hogy az egységnek a szellemben, az ígében, a hitben, a tanításban, mindenben meg kell lennie, és meg is lesz. Hogy valóban egy nyelvet beszéljünk, ez pedig Isten nyelve legyen. Igen, hogy Istent hagyjuk szóhoz jutni. A legtöbben Istenről beszélnek, de Istennek vannak olyan gyermekei, akiken keresztül beszélhet. Emberek, akiken keresztül továbbíthatja kinyilathatja az ő ígéjét, kinyilatkoztathatja az ő akaratát, és felhasználhatja őket mások áldására. Szeretett Rusz testvérünk két éneket választott, amelyeket együtt elénekeltünk, és mindkettő megadja számunkra az irányt már, amerre mennünk kell. Nevezetesen, hogy fel legyünk fegyverkezve a magasságból jövő erővel a szolgálatra. A szolgálat most a végén bizonyára nem lesz könnyebb, hanem nehezebb, mint akkor volt az elején. És megmondom nektek azt is, hogy miért. Annak idején az események, ami urunkkal, olyan frissek, olyan élőek, olyan jelenvalóak voltak még. Az ő szenvedése, az ő halála, a feltámadása és a mennybe menetele, a Szent Szellem kitöltetése, mindezt átélték a testvéreink és a testvérnők. Számukra ez egy magasztos dolog volt, hogy tanúságot tehettek, és azt mondhatták, mi magunk ott voltunk, láttuk, hallottuk, átéltük. És amikor a Szent Szellem rájuk szállt, és hirdették Isten nagy tetteit, ők tisztában voltak azzal, hogy a frissen történt dolgokról beszélnek, amelyek a nép körében jól ismertek voltak. Több ezer ember követte az Urat, nem mindannyian követték őt teljes körűen, de egész Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában, sőt az egész országban, az egész környéken ismert volt, ami akkor történt. Amikor a nagy néptömeg összegyűlt pünkösd napján, és elhangzott az első prédikáció, körülbelül három ember azonnal az Úrnak szentelt az életét, és csatlakozott a gyülekezethez azután. Mi mögöttünk egy olyan időszak van, amelyben sokan hitehagyottak lettek, egy olyan időszak, amelyben a felekezetek között nagy volt a szakadás, és egy olyan időszak, amelyben olyan mértékű bibliai kritika folyik, amelyet alig ha lehetett volna elképzelni. Egy olyan időszak, amelyben a mi Urunkat annyira becsmérelték és becsmérlik, de hiszen mindannyian tudjátok, mi történt egész a néhány évvel ezelőtti Isten halott mozgalomig. Amint tudjátok, ez a mozgalom végigvonult az országon, hangoztatva, hogy Isten halott. Egy egész mozgalom. Tehát egy olyan időszakban élünk, amikor Isten erejének kétszeressére van szükségünk, hogy megfelelhessünk a jelen pillanat kihívásainak. Annak idején voltak farizeusok és saduceusok, heródiánusok és az eszénök, és mindannyian, akik még ott voltak, de nem lehet olvasni semmit ateistákról, szocialistákról, kommunistákról, kapitalistákról, és mindezekről, akik ezen a listán még fel vannak sorolva, de ma már megvannak. Ma nagy számban a nagy mértékben vannak jelen. Isten szeretne egy népet az ő nevének tiszteletére, hogy még egyszer megáldja őket, hogy megdicsőítse az ő nevét, visszaigazolja az ő ígéjét, és megáldjon minket, ahogyan az ő ígéjében meg is ígérte. És éppen ezokból vagyunk itt. Nem azért, hogy vitázzunk, nem azért, hogy disputáljunk, és még azért sem, hogy megmutassuk, hogy az egyik többet tud, mint a másik, vagy jobban érti a dolgot, mint a másik. Annál inkább azért vagyunk itt, hogy az Úrnak szolgáljunk, hogy ő is szolgálhasson nekünk. És hálás vagyok az Úrnak, hogy a sok oda-vissza fordulatok ellenére, fejlemények ellenére maradt egy maradék, amely az út közepén haladt tovább. Akik nem válnak szélsőségessé sem jobbra, sem balra, hanem valóban az élet útján járnak, hogy elérjék így a célt. A legtöbben ugyanis a különlegességeket keresik, és ha az egyik már nem vonzza őket, akkor jön a következő, és ha az se vonzza már őket, akkor jön még egy másik. De Isten az ő ígéjének Istene, és minden, amit tesz, az ő ígéjének megfelelően tesz. És Isten szolgái kezdettől fogva mindent Isten ígéje szerint tettek. Noé mindent úgy végzett el, ahogy az Úr megparancsolta neki. Mózes is úgy tett, ahogyan Isten megmutatta neki a szent hegyen. Úgy készített elő mindent. Így is mindent az Úr szava szerint tett, és ímé Isten válaszolt. Amennyiben Isten válaszát várjuk, és meg akarjuk tapasztalni, akkor meg kell teremtenünk az előfeltételeket ahhoz, hogy minden Isten ígéje szerint rendeződjön. Isten nem téged és nem engem fog visszaigazolni, hanem az ő ígéjét fogja visszaigazolni. És amennyiben kegyelmet találtunk az Úr színe előtt, és az Úr segítségével, Isten szavával, és az ő szaván keresztül végrehajtjuk az építkezést, a javításokat, és mindazt, ami ehhez tartozik, akkor Isten az ő idejében visszaigazolja az ő szavát. És én hiszem, hogy ez az idő valóban közelebb érkezett. Olyan közel, mint az Úr eljövetele most van, és az emberek szinte már érzik, ami még soha nem volt, ezt mindannyian tudjuk. Mindezen okok miatt hívtuk össze testvéreinket, hogy itt Isten színe előtt imádkozzunk azért, hogy olyan állapotba kerüljünk, hogy Isten egyáltalán beszélhessen hozzánk, hogy megalázkodjunk előtte, ahogy illik, ahogy a próféták és Isten emberei is megalázkodtak. Egy Jesajás felkiáltott: Uram, én tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Péter azt mondta, hogy nem vagyok méltó, hogy arra, hogy házamba jöjj, vagy bármi is volt ott akkor. Azok az emberek és személyek, akik az Úr jelenlétébe kerültek, először is felismerték saját méltatlanságukat, saját hiányosságaikat, és kérték Istent, hogy segítsen és tisztítsa meg őket. Mit tett Dániel, amikor 68 évnyi fogság után az izraeli népe történetét kezdte kutatni, és elolvasta a Jeremiás próféta könyvéből, amit az meghirdetett, és azt mondja az írás róla, hogy bevallotta a saját és a nép bűneit, és kegyelmet kért Istentől, segítséget, támogatást. Isten előtt, és ezt elhitettek nekem, senki sem igazságos. A legkitűnőbb igazságosságunk Isten előtt olyan, mint egy beszennyezett ruha. Isten egy teljesen szent Isten. Ha valaki szentségről beszél, az egy olyan dolog, de mi a Szent Isten, de ha Szent Istenről beszélünk, az egészen egy más dolog. És mi hisszük, hogy Isten elhívott és kiválasztott bennünket arra, hogy isteni nemzetség legyünk. És ha ennél fogva a 82. Zsoltára gondolunk, ott az Úr így szólt a prófétákhoz: ti istenek vagytok. Noha emberek voltak, de arra voltak rendeltetve, hogy magukba fogadják ezt az isteni részt, nevezetesen Isten ígéjét. És hadd használjak egy szót, ami nem teljesen illik ide, de jelenleg nem jut eszembe jobb, hogy nemesüljenek, hogy isteniesüljenek, hogy részesüljenek az isteni természetben. Ha szemügyre vesszük a prófétákat, akkor külsőleg emberek voltak ugyan, de lelkükben ott volt az isteni tartalom, az ígének a tartalma, és az számított. Ők valamennyien levetették az ő testi porsátrukat. Amint meg is van írva, ti istenek vagytok ugyan, de úgy fogtok meghalni, mint az emberek. Felolvasom nektek ezt is a 82. Zsoltárból, hogy tudjátok, hogy így van megírva. A Zsoltár, a 82. Zsoltár 6. versétől 8-ig. Bizonyára én magam mondtam, hogy istenek vagytok. És mindannyian a magasságosnak fiai. Gondoljatok csak bele, már az Ótestamentumban mindannyian a magasságosnak fiai. Nem csak majd az Új Szövetségben, hanem már az Ószövetségben is. Mindannyian a magasságosnak fiai. Mégis, mint az emberek, úgy halljatok meg, és úgy essetek el, mint bármelyik fejedelem. Mi történt? Istennek, a magasságosnak a fiai, ám már itt ezen a földön, már emberi alakban, a tökéletességre jutás még nem következett be, még Golgota sem valósult meg, messziről sem. Az Új Szövetségben az Úr hangsúlyozta ezt az ígét a János evangéliumának 10. fejezetében, és megmutatta nekünk, vagy megmutatja nekünk, kik voltak azok, akik isteneknek és a magasságos fiainak lettek megnevezve. János 10. fejezetének a 34. versétől. Jézus így válaszolt nekik: nincsen-e megírva a ti törvényetekben, én mondtam, istenek vagytok. Már most, ha az írás már azokat az embereket is isteneknek nevezte, akikhez Isten szava intéződött, és az írás nem veszítheti el az érvényességét. Hogyan vádolhatjátok ti Isten káromlással azt, akit az Atya megszentelt és a világban küldött? Csak azért, mert azt mondtam, hogy én vagyok az Isten fia. Miről is volt itt szó? Ezek emberek voltak ugyan, de olyan emberek, akik befogadták az isteni csőt, az isteni alapanyagot. Már most kik vagyunk mi? Emberek vagyunk ugyan, és néha nagyon is szánalomra méltóak. De egy dolgot megtettünk. Teljes hitben elfogadtuk azt, amit Isten mondott nekünk, vagy amivel megajándékozott bennünket. Magunkba fogadtuk az isteni tartalmat, mert Isten szava nem valami holt betű, hanem Isten szava szellem és élet. És mert befogadtuk magunkba Istennek eme szavát, Isten a szellem által életet támasztott bennünk, vagy a szellem által. Erről most nem akarunk tovább beszélni, hanem szeretnék azokhoz a szeretett testvérekhez fordulni, akik megtiszteltek minket a látogatásukkal. Különösen akkor, amikor a zairi testvérek közölték velem, hogy készek maguk kifizetni a jegyüket és eljönni, ez nagyon-nagyon meghatott engem. És Isten áldja meg őket. Hiszen el tudjuk képzelni, hogy nem olyan egyszerű egy afrikai országban élni, és azt mondani, hogy jövünk, és meg tudjuk fizetni a jegyünket mi magunk. Isten minden bizonnyal megáldotta őket. A 133. Zsoltárból szeretnék felolvasni, és együtt kérni fogjuk Istent arra, hogy az ő kegyelme által váltsa valóra ezt az ő ígéjét ezekben a napokban közöttünk. A 133. Zsoltár, Dávid zarándok éneke. Nézzétek, milyen szép és kellemes, ha a testvérek békességben élnek, vagy laknak együtt. Ez olyan, mint a drága olaj az Áron fején, amely lecsöpögött, vagy lecsorgott a szakálára, Áron szakálára, amely lecsöpögött, sőt lecsurgott a ruhája szélére is. Ez olyan, mint a Hermon hegy harmata, amely leereszkedik a Sion hegyeire, mert oda bocsájtotta az Úr az áldást, életet az örökké valóságig. Itt is vannak bizonyos irányelvek, amelyeket be kell tartanunk, ha azt akarjuk, hogy Isten áldása, ahogyan azt Áron is megtapasztalta, akkor a kenet által, hiszen ő papi szolgálatra lett felszentelve és megkenve. És ő nem csak egy kicsit lett megkenve olajjal, ahogy mi tesszük itt, amikor a betegekért imádkozunk, és megkenjük olajjal őket. Ő olyan bőségesen meg lett kenve, hogy a felkenő olaj öntve lett rá, lefolyt a szakállán, és a ruhája szegélyén végződött. Tetőtől talpig meg lett kenve vele. Teljesen, átfogóan, hogy így Isten szolgálatába legyen állítva. Mi hiszünk abban, mert a mi Urunkról, aki szintén el kellett végezze az ő szolgálatát, az van mondva, hogy fel lett kenve szent szellemmel, és azután indult el. Ezekben a napokban mi is fogunk beszélni erről, és imádkozni fogunk, hogy Isten kenjen fel minket, ténylegesen felkenjen szent szellemmel, és pedig tetőtől talpig. Egy olyan kenettel, amelyet itt szemünk előtt láthatunk. És ott, ahol a testvérek egy szívvel és egy lélekkel vannak együtt, az már is hasonlít a drága kenőolajhoz a Áron fején. És mi egy szívvel és egy lélekkel vagyunk együtt, és Isten áldása hadd áradjon ránk. Hadd szálljon ránk mindannyiunkra a kenet, és dicsüljön meg az Úr, és érje el az ő fennhatóságát. Szó szerint így hangzik, ez olyan, mint a drága becses olaj. Mi legyen az? Amikor a testvérek egy szívvel, egy és egy lélekkel vannak együtt, ott van a kenet, ott van az áldás, ott van Isten. És ahol Isten van, ott Kenneth is ott van. Ahol Isten ott van, ott az áldás is ott van, és ahol Isten ott van, a nép allá veti magát neki, ott egység is van. Pünkös napján egy szívvel és egy lélekkel voltak együtt. Ez is a titok volt, amiről szó volt. Egy szívvel és egy lélekkel együtt lenni. A többit elintézte Isten. Péter elsőként rendezte a dolgokat az első fejezetben, ahogy tudjuk. Az egyik kiesett, és egy másikat kellett választani azért, hogy teljes legyen a létszám. És a prófétai hígéhez vagy a Zsoltárhoz folyamodott, és felolvasta, hogy be kellett teljesedni, ami a Zsoltárban meg van írva, és pedig az, hogy az ő lakóhelye pusztává lesz, és egy másik veszi át a felügyelői tisztségét. Péter azt tette, amit Istennek egy embere meg tud tenni. Istennek az embere is csak felolvashatja a dolgokat Szentírásból, rendszerezni tudja őket, hogy minden a helyére kerüljön. Ennél többet nem tehet. Aztán Péter, aki előzőleg bibliai alapon előadta és rendszerezte a dolgokat, nem tehetett többet, és nem tehetett kevesebbet sem, mint a többi 119, akik vele együtt össze voltak gyűlve. Aztán már csak egy dolog maradt hátra, egy hangulag imádkozni. Senki sem volt már, akinek még beszélnie kellett volna, most már Istenen volt a sor. Most már Isten válaszolt. És úgy gondolom, hogy megértettük, felfogtuk, hogy nagyjából most is pontosan így történik. Nem szégyeljük kimondani, hogy Isten különleges módon felhasználta Branham testvért, hogy megismertesse a bibliai rendet, a bibliai tanításokat és sok-sok dolgot a Szentírásból. De áldani, fölkenni, erővel felruházni sem magát nem tudta, és sem másokat. Vannak bizonyos dolgok, amelyeket Isten átruház egy emberre, hogy megtegye azt. És amikor ez megtörtént, akkor az embernek, mint ember, nincs több dolga. Akkor Isten kezd el cselekedni. És mi összegyűltünk itt testvérekként ezekben a napokban, hogy félretegyünk magunkat az útból, hogy Istennek meglegyen az útja velünk. Ma írt nekem az a testvér Szíriából, aki lefordította a legutóbbi brosurámat, Jézus Krisztus visszajövetele, és azt írja, Frank testvér, pontosan 36 óra kellett hozzá, és aztán befejeztem a fordítást. Arab nyelvre fordította le. Aztán hozzáteszi persze, hogy természetesen szünetet tartottam közben, és nem egy húzamban fordítottam le a 36 óra alatt. De valahogy mégis arra gondoltam, nézd, hogy elgondolkozik azon, vajon mennyi időbe fog telni, aztán leírja 36 óra, egy kis brosúra. Mennyit fordított Barré testvér, mennyit fordított Etienne Genton testvér, ezeknek a testvéreknek ezeket a testvéreket különös köszönet illeti az Úr színe előtt. Aztán tegnap este hallottam szeretett Kupka testvérünkről, a Lengyel Népköztársaságból, hogy már egy egész sorozat prédikációt lefordított. Most már csak arra várunk, hogy megkapjuk a billentyűzetet, vagy a szükséges anyagokat, a felszereléseket, amelyeket egyszerűen nem lehet megszerezni. Lengyelország úgy mondják egy gazdag ország, de ebben nagyon kevés a mechanika, és így tovább. Így nehézségekbe ütközünk, de Isten akaratával ezt is hamarosan megoldódik. Ilyen embereket igazán megillet a tisztelet és a köszönet. Isten szemében még sok mindent meg kell tennünk, mielőtt az Úr véghez viszi az utolsó és befejező dolgokat, de egy dologgal már most is számolhatunk, a felső hatalommal való felvértezéssel. Akkor a munka Isten országában simán fog melni, mintha meg lenne olajozva. És ha olaj van a hajtóműben, akkor minden jól működik. Ha pedig homok van a hajtóműben, az bizony rossz dolog. Legyen, hogy Isten, ahogy Branham testvér is olyan szépen fogalmazott, lendületet adjon a mechanizmusnak. Belevesse a dinamikát, hogy az íge a szellem által élettel telített legyen, és visszaigazolásra kerüljön. Testvérek, üdvözlünk benneteket az Úr nevében, és hadd gondoskodjunk arról, hogy a szeretet és a békesség köteléke meg legyen őrizve a szellem egységében. Hogy csak egy célt tartsunk szem előtt, nevezetesen azt, hogy közösen elérjük a célt. És ha lehetséges, segítsünk egymásnak, amíg az Úr válaszolni nem fog, amíg megállt és megteszi, amit megígért. Amikor Rusz testvér ezt a két éneket javasolta, két különleges helyre gondoltam a Zakariás próféta könyvéből. Talán el kellene olvasnunk a verset teljes egészében, a Zakariás negyedik fejezetéből, a hatodik vers második felétől. Talán elolvassuk az egész verset. Így hangzik az Úr szava Zerubábelhez intézően. Nem hadsereg erejével és nem erőszakkal történik ez meg, hanem az én szellemem által. Így szól az Úr, a seregek ura. Nem hadsereg erejével történik, nem erőszakkal, hanem Isten szelleme által. A tizedik fejezetben aztán ez áll, hiszen az első énekben énekeltük, az áldás esője hadd hulljon, a Zakariás tizedik fejezetének első verse. Kérjétek az Urat, hogy esőt adjon a késői és a korai eső idején. Az Úr az, aki viharfelhőket támaszt, és záporokat ad nekik, hogy minden növény növekedjen a mezőn. Különösen ennek a versnek az eleje. Kérjétek az Urat, hogy esőt adjon a késői és a korai eső idején. Tudjuk, hogy a természetben a földművesnek a vetés előtt esőre van szüksége. Amennyiben nem jön el az eső, hogyan lehetne vetni? Az eső elengedhetetlen. Ugyanígy tudjuk azt is, hogy a késői eső a betakarítás előtt bekövetkezik, és pedig erőteljesen, jó viharral, és Isten adja meg nekünk ezt az esőt, ajándékozna meg vele. A késői eső el fog jönni, mert Isten megígérte. Minden, amit Isten megígért, az be fog teljesülni. Szeretnék megosztani veletek egy ígét, amelyet ez a szíriai testvér írt nekem a hitem megerősítésére, bátorításul. Ő arra is megkért, hogy üdvözöljek mindenkit. Az első Mózes 15. fejezetének első verse. Első Mózes 15. fejezet első verse. Eme fejlemények után az Úr szava így intéződött Ábrahámhoz egy látomásban. Ne félj, Ábrahám, hiszen én vagyok a te pajzsod. A te jutalmad nagyon nagy lesz. A testvér azt írta, hogy a lexikonban utána nézett, és ez a szó kifejezés, hogy ne félj, 365-ször szerepel a Bibliában. Aztán azt mondja, vagy kérdezte, meg lehet, hogy az Úr minden napra az egész év folyamán azt akarta mondani nekünk, hogy ne félj, mert én te veled vagyok, és a te jutalmad nagyon nagy legyen. Vannak bizonyos dolgok a Szentírásban, amelyek elkápráztatnak bennünket. Amint tudjátok, Ábrahám visszatért a ma királyok felett aratott győzelem után, és így tovább, de pontosan tudjátok, hogy ha ennyi nép ellen kivonul valaki harcolni, kicsiny létszámban. Hányan is voltak? 300 férfi és még néhányan, és a másik oldalon néhány nemzet hadseregei, és talán elképzelhető lett volna azt gondolni, hogy ha ezek újra összefognak, akkor a megtorlás bekövetkezik. De az Úr így szólt, ne félj, Ábrahám, én vagyok a te pajzsod. De hiszen tudjátok, mit jelent a pajzs. Régen a háborúban használták a pajzsot, hogy védelmet nyújtson. Ma már minden más egy kicsit, de a Biblia egy nagyon régi könyv. Ha ezzel az efézusiakhoz írt levél 6. fejezetére gondolunk, akkor az van írva, hogy vegyük fel a hit pajzsát, hogy elhárítsuk a gonoszság minden nyillát. És ezt meg akarjuk tenni ezekben a napokban. Nem csak ajakpallomásként mondjuk, hanem ez az igazság, hogy Jézus a győztes. Ő legyőzte a halált és a poklot, és 3. napon feltámadt. Számunkra, testvéreknek, az Efézus 6-ból a 14. verset szeretném szívből kívánni, hogy beteljesedjen. A 14. vers. Úgy álljatok tehát az igazsággal felövezve a csípőtökön. Amennyiben elolvassuk a Timóteoshoz írt levelet, ott ez áll, eljön az idő, amikor az emberek elfordulnak az igazságtól, és tanítót tanító után halmoznak fel. És itt figyelmeztetve vagyunk, úgy álljatok tehát, mint akik az igazsággal vannak felövezve derekukon. Lehet, hogy ez nem teljesen ide tartozik, de én minden alkalommal nagyon szorosan megkötöm az övemet magam körül. Ha látok egy férfit, bocsássatok meg, ha valaki itt van, ne haragudjon rám, akinek nincs öv a derekán, aki nem kötötte körül magát, nem tudom igazán, hogy férfi legyen-e. Ne haragudjatok rám, de amikor itt olvasom, ó, most látok még egyet, bocsássatok meg, kérlek, ne vegyétek túl komolyan ezeket a megjegyzéseket. Itt ez áll. Úgy álljatok tehát elő övvel átkötve a derekatokon. Az a valami szoros kell, hogy legyen, nem lötyöghet, szorosnak kell lennie, rögzítve kell lennie. Képzeljétek csak el, hogy valaki háborúba vonulna, és nem lenne öve és a felszerelése, úgy a szélnek eresztené. Ez egyáltalán nem lehet. Mi, mint Isten országának harcosai fel kell legyünk, övezve az öv szorosan össze kell legyen, húzva, illesztve kell legyen, nem szabad, hogy ide-oda lötyögjön, és méretre is kell legyen szabva. Nem lehet az, amit Saul tett Dáviddal, hogy olyan páncélt adott rá, ami egyáltalán nem illett rá. Mindenki legyen felvértezve arra feladatra és arra küldetésre, azzal a páncélzattal, amelyet Isten szánt neki. itt az áll, hogy felövezve a csípőjét, a derekát, mivel az igazsággal szilárdan felövezve, szilárdan körülkötve az igazsággal, nem valamilyen hazugságokból álló battyúval, amelyet valami kötéllel összefognak, és amely ugyanolyan csavaros, mint maguk a hazugságok, hanem az igazsággal felövezve a csípőjén. És mi az igazság? Az igazság Isten szava. Amen. Amen. Szorosan felövezve az igazság. A felszerelés méretre kell legyen szabva. És én mondom nektek, hogy ez a felszerelés méretre van szabva. Isten minden egyes szava szintiszta igazság, és mi Isten ígével vagyunk felvértezve. Hallottátok ezt? Olvasom tovább. Felvértezve az igazságosság páncéljából. Mi pedig ez? Páncélra is szükségünk van, a felszereléshez tartozik. Milyen igazságosság? A tied vagy az enyém? Az az igazság, amely Isten előtt érvényes, megigazultan a Jézus Krisztusba, ami Urunkba vetett hit által. Az önigazságosok nincsenek felövezve az igazsággal, de az Istentől megigazultak fel vannak övezve az igazsággal, és fel vannak szerelve és vértezve az igazság páncéljával. Most pedig sorba jön a láb. A lábakon a lábbeli a készség, hogy hirdessük a békesség üzenetét. Ez is hozzá tartozik. A katonáknak speciális lábbelűjük van, amiben lehet járni vastag és vékony talajon egyaránt. Az is méretre kell legyen szabva, be kell legyen fűzve. Ezt magam is láttam. Mindennek méretre kell legyen szabva Isten országában. És hiszem, hogy Isten oda akar minket juttatni, és már jókora útat megtettünk ő vele. Egy prédikációban szinte Branham testvértől elnézést, hogy már néhányszor megemlítem a nevét, de ott arról beszélt, hogy amikor a sas repülni kezd, az összes lazatolla, ami terhet jelentene, előbb ki kell hullania azért, hogy fel tudjon lendülni. Isten gondoskodott arról, hogy minden, ami nem tartozik oda, el legyen távolítva, és valóban csak azzal maradjunk, ami Isten előtt érvényesülhet. És ez az, amit Istentől kaptunk. Senki sem hozott magával semmit. Üres edényekként jöttünk, és Istentől kaptunk, ami van, amink van. A 16. versben: mindezek mellett ragadjátok meg magatoknak a hit nagy pajzsát. Az Úr így szólt Ábrahámhoz: ne félj, én vagyok a te pajzsod. Az Úr, ő az Úr Ábrahám elé szegeződött. Ábrahám elé állította magát. Ő volt a pajzs. Pajzsként állt Ábrahám előtt. Semmi sem árthatott neki. Szeretteim, az Úr a mi pajzsunk is. Az Úr a mi erőnk, az Úr lett számunkra minden. Itt tovább olvashatjuk: mindezek mellett ragadjátok magatokhoz a hit nagy pajzsát. Hogyan tehetjük ezt meg? Valóban csak hitáltal. Csak a hitáltal, amellyel képesek lesztek eloltani a gonoszság minden tüzes lövedékét. A gonosz ugyanis mindenféle lövedéket bevet, és ezek mind a gyújtó lövedékek, bárhova is becsapódnak, ott tűz keletkezik. Tűz keletkezik ott, de Isten felvértezést adott erre nézve is. És akkor mi eloldhatjuk, vagy akár ki is oldhatjuk a dolgokat Istenünk kegyelmével. Csak hogy ezt a felvértezést, ezt adja meg nekünk Isten ezekben a napokban. Ez mindannyiunk imádsága, és kérjük a testvéreket és a testvérnőket is, hogy imádkozzanak értünk, hogy ezekben a napokban fel legyünk vértezve, és már ne legyünk ugyanazok. A 17. versben ez áll. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a szellem kardját, azaz Isten ígéjét. Bizonyára a vas sisak is a felszerelésnek egy része. Vegyétek fel az üdvösség sisakját, vegyétek fel az üdvösség sisakját, és a szellem kardját, amely Isten ígéje. Itt is eszembe jut szeretett testvérünk kijelentése, amikor azt mondja, hogy nem egyedül a kardon múlik, hanem a hit kezén, amely a kardot forgatja. Testvérek, a kard az rendelkezésre áll. A kard a rendelkezésünkre áll. A kard Isten ígéje. Most pedig a hit kezére van szükségünk, a hitnek a kezére, mert az írás szava szerint azokat, akik hisznek, ezek a csodák fogják követni. Legyen, hogy Isten megerősítse ezekben a napokban a hit kezét, hogy helyesen kezeljük a szellem kardját, hogy helyesen körül legyünk övezve is, szorosan övezve, a lábbeli is méretre szabott, az üdvösség sisakjával, az egész fegyverzet méretre kell legyen szabva. Úgy gondolom, aztán nyugodtan jöhet az idő, amikor nem mi félünk az ellenségtől, hanem ő kell, hogy féljen tőlünk. Nem tőlünk, hanem attól az Istentől, aki mi bennünk van. Én mondom nektek, ahogy Krisztus volt Isten temploma, és Isten általa beszélt és cselekedett, kinyilatkoztatta magát, és ő elmondhatta, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt újra felépítem. Erre az emberek azt mondják, 46 évig építették ezt a templomot, és ő 3 nap alatt akarja felállítani, csak hogy ő a saját testének templomáról beszél. És mi is Isten temploma, a Szent Szellem temploma vagyunk. És azt akarom mondani nektek, hogy a sátán tisztel engem vagy sem, az nekem mindegy legyen. De egy dolgot tudok, hogy neki tiszteletbe kell tartsa Istent és Isten szavát, feltétlenül. Nincs más választása. Mert a mi urunk széttiporta a sárkány, a vén kígyó, az ördög a sátán fejét, és megszabadított minket a sátán hatalmából. A sötétség birodámból kiragadott, és áthelyezett minket Isten országába. Oda beállított. Mi Isten országában vagyunk, és kiuralkodik az Isten országában. Isten maga kijelenti, hogy Isten király az ő népe között. Az Úr, ami királyunk, mert ő király az ő országában. És most jön a 18. versben a felszólítás. Imádkozzatok mindenkor a szellemben, mindenféle kéréssel és könyörgéssel. Ebből a célból legyetek éberek. Nagyon-nagyon fontos. Soha nem kell annyira ébereknek lennünk, mint az imádságokban. Soha nem tud az ellenség olyan gyorsan belopakodni, olyan gyorsan dolgokat csuttogni, amelyek később katasztrófát okozhatnak. Pontosan akkor, amikor az ember imádkozni készülnek, és talán Istennek a rendelkezésére állni, éppen akkor kell ébereknek lennünk, hogy az ellenség ne suttogjon semmit, hanem hogy tisztán meg tudjunk különböztetni mindent. Imádkozzatok mindenkor a szellemben, mindenféle kéréssel és könyörgéssel, és legyetek éberek erre a célra, minden kitartással, álhatatossággal, kitartással. Ez azt jelenti, hogy imádkozni, imádkozni és imádkozni. Tartsatok ki, legyetek álhatatosak, Isten megígérte, Isten meg fogja tenni, mert ő betartja az ő szavát. És amennyiben az ígéretek késnek, váratnak magukra az ő beteljesedésükkel, akkor Habakukban már meg lett írva, hogy tartsatok mégis ki, mert azok biztosan be fognak teljesedni, és közben járó imádságukat küldjetek fel minden szentért. Ez is hozzá tartozik. Hogy mi, és azt hiszem, ez itt és mindenhol észrevettük, hogy nem csak egy kis csoportnak tekintjük magunkat, hanem egy olyan gyülekezet látunk magunk előtt, amely összetevődik minden népből, nyelvből és nemzetből, akiket Isten megváltott a vér által, megtisztított, az íg által megszentelt, a Szent Szellemet betöltött sokaság. Szentek, nem álszentek, hanem mint a szentek, úgy imádkozzatok minden szentekért. És most jön a lényeg. Én értem is imádkozzatok, hogy ahányszor megnyitom a számot, adassék meg nekem a szó, hogy bátran hirdessem az üdvüzenettel kapcsolatos titokzatosságot. Nos, nem tudom, hogy van ez veletek, szeretett testvéreim, de én semmi mást nem szeretek jobban hallani, mint amikor valaki azt mondja nekem, hogy imádkozom érted. Ha valaki azt mondja nekem, hogy imádkozom érted. Ennek olyan nagy jelentősége van, hogy el sem tudom mondani nektek. És ha ez ki van egészítve még azzal is, hogy elkísérünk imádságainkkal, ha csak tudjuk hol vagy, melyik országba, imádságainkkal veled vagyunk. Úgy gondolom, hogy ezt tanúsíthatják a testvérek mind, akik az ígével szolgálnak. Néha, amikor a testvérek még újak a szolgálatba, és az Úr megáldja őket, maguknak tulajdonítják az áldást, és nem tudják, hogy az áldás, amit Isten ajándékba adott, hogy az a szentek imáinak az eredménye, amelyeket Isten trónja elé ajánlotta. Mindig tudatában kell lennünk annak, hogy nem mi vagyunk azok, akik számítanak, hanem Isten. És kimozgósítja meg Isten karját az imádkozók. Az imádkozók csodákat eszközölnek ki, énekli az énekíró, hogy hirdetve legyen az üdv üzenet titokzatossága. Amint tudjátok, sokan hirdetnek egy valamilyen evangéliumot. Pál apostol újra és újra a titokzatosságra van utalással. Már most, ha vesszük ezt a szókifejezést, a titokzatosság, és csak az Efézusbeliekhez írt levélben olvasunk róla, hányszor fordul elő itt? Hallottátok-e már valaha egy református vagy luteránus lelkészt, hogy az evangélium titokzatosságáról beszéljen? Hallottátok-e már őket valaha Krisztus titokzatosságáról beszélni? Mi ez? Istennek vannak emberei itt a Földön, akik nem csak Krisztusról beszélnek, hanem akik a kinyilatkoztatás révén ismerik Krisztus titokzatosságát, sőt, akiknek Jézus Krisztus kinyilatkoztatása is megadatott. Sokan hirdetik ugyanaz evangéliumot, hallgassátok csak meg magatoknak őket, mert mindannyian elbújhatunk mögöttük. De mi az evangélium titokzatossága? Mi az a titok, ami a világ megalapítása előtt el volt rejtve, aztán ki lett nyilatkoztatva, fel lett tárva az ő szentjeinek? Efézus 3.9. És mindenkinek tudomására felvilágosítást adni arról, hogy milyen összeköttetésben áll a titok megvalósítása, amely az idők kezdete óta el volt rejtve Istenben minden dolgok alkotójában, teremtőjében. Igen, Istenben el volt rejtve, és mikor lett ez feltárva, hogyan lett feltárva, Istenben el volt rejtve, és Krisztusban nyilvánvalóvá lett. Amennyiben valaki kinyilatkoztatást kapott, léteznek olyan szentírási helyek, amelyek aztán egészen más jelentőséget nyernek. Igaz ez, testvéreim? Vannak szentírási szakaszok, amelyek sokáig valahogy nem gyulladtak fel, és hirtelen csendes értékkel bírnak, amelyet korábban nem láttunk és nem is sejtettünk. Szeretteim, én nem akartam prédikálni. Csak el akartam jönni ide és felolvasni a szentírásból, de ez is hozzá tartozik. És legyen, hogy elérje a célt, amiért Isten elküldte azt. Hadd olvassam fel az utolsó verset is innen, itt ebből a szakaszból, csak a 20. verset. Az Efézusbeliekhez írt 6. fejezetének 20. versét, ahol az evangélium rejtélyével végződik, és aztán ez áll. Amelyért láncra verve is küldött, vagy hírnök vagyok azért, hogy bátran tanúságot tegyek róla, amint illik nekem beszélni. Ilyen hírnökök szeretnénk mi is mindannyian lenni. Nem akarunk csak úgy futni küldetés nélkül. Azért akarunk elindulni, mert parancsot kaptunk rá, hogy menjünk. Azért akarunk beszélni, mert meg lett adatva számunkra, amit Isten mondani akar. És ha itt meg van írva, imádkozzatok értem, és stb. Én értem, amit láncra verve és hírvívője vagyok ennek az üdvüzenetnek. Vagy apostol, ez ugyanazt jelenti, hogy nyíltan tanúvallomást tegyek, ahogy illik beszélnem. És ez az én imádságom is. És ezt szeretném továbbadni, mint egy kérést. És hiszem, hogy ez a szeretett testvéreink imádsága és a kérése is, akik meglátogattak minket. Nem csak prédikálni akarunk, hanem az Úr nevében akarunk prédikálni. Nem csak egy valamilyen evangéliumot akarunk hirdetni, hanem a Jézus Krisztus evangéliumát kinyilatkoztatás által összhangban minden apostollal és prófétával. Meg vagyunk győződve arról, hogy a vég ugyanolyan lesz, mint a kezdet volt. Szeretett testvéreim, amennyiben önmagunkra, a hitványságainkra tekintünk, és megjelenítjük magunknak, milyen nagy feladatra hívott el minket Isten, akkor összecsomagolhatnánk, és azt mondhatnánk, Uram, ez nem megy, ez nem lehetséges. Isten emberei voltak, akik folyamatosan azt mondják, hogy nem tudok beszélni, vagy nem tudok többet, túl fiatal vagyok, vagy képtelen vagyok. Aztán az Úr újra szólt, és erőt adott a szolgálathoz. Testvéreim, mi sem akarunk önmagunkra nézni, hanem az Úrra, aki elhívott, elküldött, és kegyelemből megajándékozott bennünket az ő ígéjével. És kérni akarjuk őt, hogy ne csak felkenjen minket, ahogy sokan fellettek kenve, hanem teljesen átfogóan, ahogy Áron is fellett kenve. Az új szövetségi gyülekezet a kezdetben teljes mértékben fel lett vértezve, fel lett kenve a Szent Szellemmel. És érezhető volt, hogy Isten ereje megnyilvánult. Mi hisszük, hogy Isten kinyilatkoztatja az ő erejét. És ha nem is tudjuk, mi a következő lépés, Isten biztosan tudja. Csendesedj el, szívem! Isten biztosan tudja. Legyen, hogy az Úr Használja fel ezeket a napokat arra, hogy mindannyiunkat hatalmasan megáldjon és velünk legyen. Holnap délelőtt 10 órakor itt leszünk testvérekként. Holnap délután talán 14:15 vagy 14:30-kor. Holnap este újra, és este nem tudom, hogy hogy lesz. Amennyiben testvéreink el akarnak jönni, talán az egyik vagy a másik testvér szívesen mondana is valamit, vagy inkább szombatra hagyjuk. Ezt nem beszéltük még meg. Sajnálom, testvérek, hogy nem beszéltük meg a menetrendet. De egyszerűen úgy akartuk venni, ahogy jön. A terv a következő: testvérek jelentkeznek holnap és holnap után, majd szombat este mindannyian újra itt leszünk a gyülekezetben. Ti mindannyian, akik nem lehettek itt ezeneken a két napokon, kérlek, imádkozzatok értünk, mint még soha ezelőtt. És különösen azokban az időkben, amikor itt összegyűlünk. 10 órakor, talán 14:30-kor, máskor is mindig így van. És aztán este még egyszer, talán 19 órakor, bárhogyan is adódjon. Különösen ezekben az időkben emlékezzetek meg rólunk. Isten el kell, hogy érje az ő fennhatóságát, és mindent meg akarunk tenni abból, amit az Úr ránk bízott. Hogy valóban elmondhassuk, hogy mindent megtettünk a te szabad szerint, és aztán már csak szemlélői legyünk annak, ahogy Isten visszaigazoltnak bizonyítja az ő szavát. Ahogyan volt az Ijés napjaiban, aki felállította az oltárt, fogta a 12 követ, és felépítette, így mi is elfogadtuk a 12 apostol tanítását, és a legjobb tudásunk szerint felépítettük Isten oltárát a gyülekezetben. Most pedig segítsen ő meg a továbbiakban, és ezeket a napokat is használja fel erre nézve. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Jöjj le a magasból, jövel szelleme az Úrnak. Suhogj, mint a szél, és ne maradj távol. Suhogj, mint a szél, és ne maradj távol. Isteni tűz, ó, szállj alá! Te drága vagy nekünk, mennyei ajándék! Te drága vagy nekünk, mennyei ajándék! Mindannyiunkat együtt keresztelj meg a magasságból, hogy lássék a szent láng rajtunk. Hogy lássék a szent láng rajtunk. Hűséges Istenem és Uram, együtt hálát adunk neked, hogy a te néped ként, a te kezed nyájaként, a te szavaidat, amelyeket szóltál, személyesen hozzánk intézően magunkévá tehetjük. Te mondod, ne félj, én vagyok a te pajzsod, a te jutalmad nagyon nagy legyen. És a Szentírás minden más szava is. Nem hadseregekkel, nem hatalommal, hanem a te szellemed által fog megtörténni. Nem emberi szavakkal, hanem Isten ígéjével. nem a betűvel, hanem a szellem megnyilatkozásával. Hálát adunk neked ezért. Szeretett Uram, tetszett neked, hogy leleplezd a te saját titokzatosságodat, amely örökké el volt rejtve te benned minden dolgok Istenében és Teremtőjében, és aztán nyilvánvalóvá legyen. És Jézus Krisztus evangéliumának az íge hirdetése titkán keresztül hirdett veled Isten teljes titokzatossága. Ó, Uram, milyen mély, milyen széles mindaz, amit te mondtál és kinyilatkoztattál. Szeretett üdvözítőm, kérünk téged, hogy a 133. Zsoltár ezekben a napokban, ezen a helyszínen is beteljesedjék. Hogy valóban kedves legyen, ahol az összes testvér egy szívvel és egy lélekkel együtt lakik. Védj el tőlünk minden önző szellemet, minden vitatkozó szellemet, vegyél el tőlünk minden más jellegű szellemet, és ajándékozz meg szent szellemmel. Légy velünk a te szent keneteddel, olyan hatalmasan, mint még soha ezelőtt. Szeretet Uram, legyen meg a te útad,